És hát az összes kacskaringot nem akarom elmondani, hiszen egy új sémáról szeretnék beszélni. És akkor ezért csak annyit, hogy a negativizmus, pessimizmus sémával élők hihetetlenül hatalmasra nagyítják a rosszat, a rossznak a vélt rettenetes következményeit, a jót pedig, ami ugyanúgy reálisan jelen van, figyelmen kívül hagyják. És sok-sok-sok kacskaringóval eljutottunk valami számomra nagyon lényegihez, ez pedig az, hogy beszélhetünk arról, hogy mennyire van ez tele, mert hogy éppenséggel a megközelítésünkkel túl nőttünk ezen, mert valóban lehetne arról beszélni, és így is kezdtük, hogy mi van akkor, hogyha pesszimistán nézünk, gondolkozunk és látunk, annak milyen előnyei és hátrányai vannak. Ugye ezt most már tudjuk kívülről, hogy enyhe pesszimizmussal érdemes tervezni. Az áll legközelebb a realitáshoz. Azután megnézhettük és megnézzük, hogy mit jelentett az, hogy optimistán látni. Akkor az optimizmus előnyei például a cselekvő képesség. Az optimizmus pedig nem is csak enyhén, hanem akár egy komolyabb, vaskosabb optimizmus a tervezés után, a kivitelezés során nagyon jól jön nekünk. Ezért, ha az egészet összevetjük, akkor két dolgot mondhatunk. Az életünk szempontjából egy vaskosabb optimizmus eléggé hatékony, másfelől pedig túl vagyunk azon, hogy ilyen legyek, vagy olyan legyek, mert a legjobb megoldás az az, ha a tervezés időszakában enyhe szomorúsággal nézek körül a világban, számba véve a lehetséges nehézségeket, amelyek realitások, majd pedig a kivitelezés időszakában ezt egy picit háttérbe helyezem, de bármikor elő tudom venni, mert ő is elérhető, és ezért nekilátok, és olyan lehetőségeket, erőforrásokat is fölfedezek, amelyek akkor lehetségesek, ha képes vagyok a pozitívumokat, az értékeket meglátni. És ezért jutottunk el oda, emlékeztek, az igazságosság a családban, az igazságosság egyáltalán az életben, hogy mindegyikünket érnek rossz dolgok, sérelmek, fájdalmak, igazságtalanságok, rettenetes dolgok. És hogy erre kétféle választ adhatunk. Első, egy folyamat végén a romboló jogosultságainkat romboló módon beváltjuk. Rosszat tettél velem? Akkor én is. Vagy veled, vagy másokkal. Adok, kapok szemet, szemért, fogad, fogért. De még jobb, hogyha egy kicsit túllövök a célon. Akkor biztos meg fogok nyugodni. És hogy igen ám, és itt jött a fordulat, hogy amikor fájdalmas dolgok érnek bennünket, igazságtalanság, akkor tulajdonképpen ennek a hátterében, hogyha megnézzük, hogy mi is az, ami a legnagyobb fájdalmat okozza, az valami olyasmi, hogy megkérdőjeleznek bennünket, egyáltalán a létjogosultságunkat, azt, hogy értékesek vagyunk, azt, hogy lehet-e arról beszélni, hogy elvehetetlen emberi méltóságunk van. Ha valakivel bármit meg lehet tenni, akkor hol van az emberi méltóság? Akkor hol van a gondviselés? Tehát az igazságtalanság az élet mélységeire kérdez rá bennünk. Nem csoda, hogy valahogy önmagunk állításához, hogy igenis van jogom élni, hogy értékes vagyok, hogy érek annyit, mint bárki más, hogy van méltóságom, hogy ezt valamilyen formában próbáljuk kifejezni. Igen ám? De ha ezt romboló formában tesszük, akkor az lesz benne, hogy mindig van két része a romboló jogosultságunk kifejezésének, az egyik egy igazságos, a másik pedig egy igazságtalan. Ezért mindig valamit továbbadunk olyanoknak, akiknek nem kellene. És akkor ezt láttuk, hogy nem csak romboló módon fejezhetjük és állíthatjuk magunkat, hogy van jogunk élni és értékesek vagyunk, akkor is, hogyha valaki a tettével, mintha ezt megkérdőjelezni, vagy alásná. Arra jöttünk rá, és ez hí de nagy dolog, hogy önmagunkat állítani sérelmekkel, igazságtalanságokkal, veszteséggel, fájdalmakkal, önmagunk konkrét vagy bennfoglalt megkérdőjelezésével összefüggésben nem csak romboló módon állíthatjuk és erősíthetjük meg magunkat, hanem pozitív jogosultságok szerzése által. Hát ez fölemelő. Fölemelő. Ugye akkor nem a bosszú vagy az önsorsrontás logikája vesz rajtunk erőt, hanem azt mondjuk, hogy tudunk válaszolni a rosszra, de nem csak adok-kapok módon, hanem a rosszra a válaszom a jó. Ugye ez gyönyörűséges. Ugyanúgy állítom magam. Azt mondja, igen, ez rossz, annyira rossz, és megmutatom, hogy ez így kell, vagy így lehetne, vagy így érdemes. És ezáltal pozitív jogosultságokat szerzünk. És így jutottunk el oda, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy ez már most nem az optimizmus-pesszimizmus, mert itt, amikor valaki a sérelem révén, amikor jogos panasza van, a bosszúja, ha csak az igazságosságnak az alapszintjét nézzük, jogos. A megbocsátásnak is van ilyen definíciója. A megbocsátás azt jelenti, hogy valaki szabad akarattal úgy dönt, hogy a jogos bosszú vágyának határt szab. A jogosnak. Tehát itt valami jogos dolgot múlunk fölül, ettől olyan gyönyörű. És akkor beszéltünk, vagy 20 pont, hogy hogyan tudunk pozitív jogosultságokat szerezni, és hogyan tudjuk fölülmúlni ezt, hogy pusztán csak optimizmus, pesszimizmus, mert ez itt egy minőségileg más válasz. Hát és ez gyönyörű. És aztán pedig próbáltam elmondani azt, amit itt-ott, nem tudom, tizenvalahány év alatt különböző témákkal összefüggésben mondtam, hogy azok, akik ezt a fölülmúlást megélték, megértették, hogyan fejezik azt ki. És ebből mondtam rengeteg pontot. Még itt maradt talán néhány. Igen, például, hogy amikor imádkozom, akkor nem az a kérdéses, hogy Isten ott van-e, hanem hogy én ott vagyok-e. Az egész biztos, hogy ő ott van, a kérdés, hogy én ott vagyok-e. Az egész biztos, hogy ha ő ott van, akkor a teljes valójával ott van. És hogy én hányad részben vagyok ott, vagy éppen mennyire nyitottan, befogadóan, na hát az a nagy kérdés. Aztán Dosztojevszkijnek a gondolata, akit sokat bántottak már több mint 100 évvel ezelőtt is a miszticizmusba hajló kereszténysége miatt. És akkor egyszer csak, amikor már mondták neki, hogy hagyd már abba ezt a hülyeséget, akkor azt mondta, ide figyeljetek, inkább tévedek Krisztussal, mint hogy igazam legyen veletek. Ebben is van egy fordulat. És ezek a kijelentések azért nagyon jók, mert ugye elsőre azt érezzük, hogyha optimizmus, pesszimizmus világában vagyunk, hogy itt valami sántít, és akkor melyik részét ragadjuk meg. Aztán nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Gyerekekért a kiáltványunk. Nem a gyerekkel van a baj, a gyerek tünet hordozó, hanem a baj van a gyerekkel. Következő, amit még nem mondtam, ezeket már csak elsorolom. Jungnak a válasza. Az élet igazán kínzó kérdéseit nem megválaszoljuk, hanem kinőjük. Fölülmúljuk. Egyszer csak az a kérdés már nem lesz fontos kérdés. Ahogy erről hosszabban beszéltem, nincsen szavakban válasz. De másfelől így is mondhatjuk. Egyszerűen a kérdést kinőjük. Többé már nem érdekes számunkra. Ezt, ugye ide csatolom ezt, hogy miért történnek jó emberekkel rossz dolgok. Ez a kérdés nem megválaszolható szerintem. Ha valaki megválaszolja, az nagyon, nagyon gyanús, vagy pedig bosszantó. Ám de ezt a kérdést minden további nélkül ki lehet nőni. És azt mondjuk, hogy egy másodpercet nem töltök el ezzel a vacakolással. Oké. Következő. Önbecsülés hiánya. Szégyenkezés. Hogy ott, ugye milyen, mondhatjuk így, hogy az illető nem bízik magában, de elhisz magának mindent. Ugye, ahogyan egy szégyenkező ember önbecsülésének, önértékelésének a nulla szintjén mondja magának ezt a belső monológot, hogy nulla vagyok, senki vagyok, úgy, és sikerül, tudjátok, ez a násznagy, vagy a narrátor, vagy a kikiáltó. És ezt így mondja, és minden szavát elhiszi. Vagyis nem bízok magamban egyáltalán, de elhiszek magamnak mindent, ami itt megy ebben a belső monológban. Fordítva pedig úgy van, elkezdek magamban bízni, és nem hiszek magamnak. De megtanulom, hogyha valakiben nem érdemes hinni, az én magam vagyok. Mert amikor ez a násznagy elkezdi mondani az életem szörnyű történetét, akkor legjobb, hogyha én onnan eljövök. Ő meg mondja a nagy semminek. El szoktátok mondani az életek történetét, mint egy rettenetes köntösben. Jó, ha ezt el tudjuk mondani, ha még sosem mondtuk el. De hogyha 1847-szer mondtad el, és főleg ennek a felét valaki más hallotta is, lehet, hogy érdemes már most egy picit ezt... Jó. Ugye ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy 89 évesen valaki azt mondta, hogy anyám tönkretette az életem. 20 évesen jön hozzád egy kliens, és azt mondja, rájöttem, hogy anyám mit csinált velem. 20, jó, még föl is nagyítjuk. Ugye még biztos nem látja a felét se. De amikor 89 évesen mondja... Csak itt értitek, nem az van, hogy későn, mert 60 éve mondja. És hát ezzel vége is van. Ugye most, amiről beszéltünk, ez kb. 20 mondat volt. Na, ezek mind egy-egy mondatok voltak. De most mondhatnánk történeteket egymás után. Mert van úgy, hogy ezt a jó és rossz, ennek a fölülmúlásához történetek segítenek hozzá. Illetve azt történetek fejezik ki. Hát azért néhányat csak elmondok. Egyáltalán, hogy érzékeljük, hogy mi ez. Tehát nem csak mondatok létezhetnek, történetek. Jézusnak a példabeszédei ilyen történetek, amelyek ezt a megosztottságot, jó meg rossz, rossz meg jó, igaz, hamis, ezt segítenek fölülmúlni. És ez itt a lényeg. Ezt úgy fogalmaztuk meg néhány hónappal ezelőtt, hogy ismerjük azt a jót, ami túl van a jó és rossz dilemmáján. Fölülmúlja a jó és rossz közti. Például kimegy valaki a piacra és fölfogad embereket. És azt mondja, dolgozzál egész nap a szőlőmbe, megkapod a jussod. Akkor kimegy 2 órával később, mindig fölfogad embereket. Így aztán van, aki 12 órát dolgozik, van, aki egyet. Jön a fizetés ideje, mindenki ugyanannyit kap. Pontosan annyit, amennyiben megegyeztek. Na és itt jön a jó meg a rossz, amikor beleragadunk, és akkor természetesen elkezdenek tiltakozni, hogy lehetséges az, hogy valaki 1 órát dolgozott, és ugyanannyit kap, mint én, aki a nap terhét és hevét viseltem. Ezt a történetet, az a szép a példabeszédben, hogy ezt a történetet, ameddig itt vagyok, tulajdonképpen csak bosszúsággal tudom hallgatni. Nincs megoldás, és nincs föloldás. És hogy az a szép, amikor valaki életében először egyszer csak azt mondja, hogy megértettem. Hát ez az. Ha ezzel a történettel kapcsolatban megvolt ez az aha élmény, akkor egyszer csak kimegy belőle minden olyan, fölülmúljuk ezt a dilemmát. Hogy lehet az, hogy ugyan annyi bért kapott, hogy többet dolgozott, kevesebbet. Ugye ez pont olyan, mint hogy ezt csinálták velem, ez rettenet, és... Még egy történet. Forradalmak ideje Európában. Hatalmas tömeg az utcán, és természetesen az a módi, hogy lövetik a tömeget. Csak azt mondja ott a parancsnok, a műveleti vezetőnek, ha meglátja a csőcseléket, azonnal lövessen beléjük, teketória nélkül. Hát a műveleti vezető elgondolkozik ezen, valóban lát rengeteg embert, elkezd oda kiabálni. Emberek, azt a parancsot kaptam, hogy lövessek a csőcselékbe. Na de én itt csak embereket látok. És az emberek megértik ezt az üzenetet, és elmennek egy másik utcába. Talán az egyik kedvencemet, amit vannak, akik túlságosan gejlnek tartanak, amikor az óvóbácsi azt mondja, most pedig van még 5 percünk, játszunk. Odaálljanak az óriások, oda a törpék, elén meg a varázslók. Gyerekek szétspiccelnek, ott áll az óvóbácsi, és egy szőke kislány rángatja a gatyaszárát. Óvóbácsi, a sellők hova álljanak? De ez még nem maga a fordulat. Kovó bácsi az, hogy kislányom, hiába olyan szép szőke a hajad. ebben a játékban nincsenek sellők. Kislány válasza, de én az vagyok. Újabb fordulat, jó, a sellők? Na hát a sellők álljanak a tenger hercege mellé. Na, ennyit talán.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.